Üdvözlök mindenkit, és aki ma van itt először, azoknak is, ha vannak ilyenek, és igen, itt vannak. Sok szeretettel köszöntünk, és örülök, hogy eljöttél. A Johannának az édesapját köszöntjük szeretettel. Nem tudom, hogy van még esetleg valaki? Hát, ha nincsen, akkor majd jövő héten. No, kezdjük el akkor a Szent Leckét. Miről is lesz ma szó? Egy kérdést tennék fel, vagy ugye rávezetnénk a dolgokat. Tudjátok, hogy az Új Szövetségben Bemerítő János, ahogy elkezdte a szolgálatát, tudjátok, hogy a szolgálatának mi volt az üzenete? Vagy Jézus Krisztusnak a szolgálatának mi is a fő üzenete? Szó szerint? Azt mondja az ige, hogy Keresztelő János és hogy Bemerítő János azt hirdette, hogy térjenek meg az emberek. Jézus is hirdette a megtérést, így van? Szóval a megtérésnek az üzenetét. És az igében, hogy látjátok, hogy ez hogy történt? Mi volt ennek a gyakorlati kivitele? Mit láttok arról, hogyha Jézust nézitek az igében, és tudjuk, hogy ő azt mondta, eljött Isten ország, azért térjetek meg, és ő a megtérésnek az üzenetével járt szerte Júdeában, Szamáriában, sőt, nagyon sok helyre elment. Ez hogy történt? Mi történt? Felteszem a kérdést. Szerintetek az történt, hogy Jézus elmondott egy imát, odahívta az embereket, és mondták, hogy gyere, mondd el utánom az imát, és akkor meg vagy térve. Ezt látjuk az igébe? Nem látunk ilyet az igébe. Akkor mégis mi a megtérés az ige alapján? Hogy lehetne ezt egy szóval összefoglalni, hogy valójában mi történik, amikor Jézushoz megyünk, vagy Jézushoz valóban megtérünk? Hagy olvassak fel egy igét, amiben én azt gondolom, hogy nagyon jól összegzi, hogy mi is valójában a megtérés. Ez az ige a Máté evangélium 4. fejezetében szerepel a 18-tól 22-ig. Ez az ige volt életem első igéje, csak azért is örömmel teszem meg, mert ebben ez az ige szólított meg először, megmondom őszintén, pár hónapos keresztény voltam, amikor olvastam az igét, és egyszerűen megelevenedett ez az ige, és majd elmondom, hogy melyik része volt az. 18-tól felolvasom. Mikor pedig a Galileai tenger mellett járt Jézus, látta a két testvért, Simont, kit Péternek neveznek, és Andrást, az ő testvérét, amit a tengerbe hálót vetnek, mert halászok voltak. És mondja nékik, kövessetek engem, és azt művelem, hogy embereket halásztok. Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat követték őt. És onnan tovább ment, lát más két testvért, Jakabot, Zebedeus fiát, Jánost, annak testvérét, amint hajóba atyukkal, Zebedeussal a hálóikat kötözgetik, és hívta őket. Azok pedig azonnal ott hagyván a hajót, atyukat, és követték őt. Ámen. És ez természetesen több személynél, Lévinél, és sorolhatnám, hogy valójában mi történt itt? Ezek az emberek mit tettek? Nem, igaz, nem azt látjuk, hogy Jézus odament és mondta nekik, hogy most mondatok utánam egy imát. Nem ezzel nem beszélek, most még mielőtt valaki ezt rossz néven venni, ezzel abszolút semmi probléma nincsen. Csak akkor van probléma, hogyha az elmondott ima, az nem egy követő életet fog eredményezni. Valójában megtérni Istenhez az nem más, mint követni őt. És Jézus, amikor ő szolgált, akkor valójában mindig erre hívta fel a figyelmet, és mindenkit, akit ő elhívott, azt mondta, gyere és kövess engem. Vagyis miről szól a keresztény élet? Ha nagyon egyszerűen akarjuk összefoglalni, akkor arról, hogy követő életmód. Elfogadjátok ezt tőlem? Valakit követvén tudjuk elérni a célunkat. Nem nekünk kell feltalálni a spanyol viaszt. Ez azért nem rossz dolog, nem? Most képzeljétek el azt az utat, amit mi nem ismerünk, mert ki az, aki ismeri, hogy hogy lehet felmenni az atyához? Ezt mi nem ismerjük. De Jézus, ő ott volt, eljött és visszament. Ő tudja az utat. Ha őt követjük, akkor mi biztos lehetünk benne, hogy ezen az úton meg fogjuk ismerni az atyát, meg fogjuk ismerni a mennyei dicsőséget, és sorolhatnám. Ezért a követő élettel szeretnék a mai napon röviden foglalkozni, hogy mennyire fontos, és valójában ez az alfája, és úgy gondolom az omegája a keresztény életnek, hogy vagy követője vagy, vagy csak passzív hallgatója, vagy csak egy ima elmondója vagy. De ha te elmondtad az imád, és az nagyszerű dolog, és nagyon fontos, hogy behívd az életedbe Jézust, én nem ez ellen beszélek, hanem ha utána te elkezded követni az Urat, akkor lett teljesé az életed. Ez egy nagyon-nagyon fontos része, azt gondolom az evangéliumnak, hogy nem csak egy egyszeri alkalom, hanem ez egy életvitel, ez egy követő életmód. Amen? Ez a kereszténység, hogy követem, és mindig őt előtte magam előtt látom. Múlt hétre csak egy igére visszautalva, Efezus 5.1-ben, ott mit mond az ige? Legyetek azért, vagy annak okáért, vagy tehát, legyetek annak okáért követői Istennek. Múlt héten is elhangzott. Nagyon fontos, hogy valójában tényleg erről szól, Pál is ezt hangsúlyozza, Jézus is erről beszél, hogy egy követő életet kell, hogy éljünk. Enélkül a történet sajnos nem lesz egész. Amikor az ember elkezdte ezt az utat, és lehet, hogy még az útnak az elején, amikor befogadtad a Jézust a szívedbe, akkor lehet, hogy még ez ennyire nem volt tudatos. És ezzel nincsen semmi probléma. Mert megmondom őszintén, 89-ben, amikor meghallottam, egy nagyszerű igehirdetés volt. Hát mondom, hazajöttem. Azt azért hamar úgy megéreztem. De az, hogy még követni is kell, az nem volt egyik napról a másikra. És hogy mondtam, hogy ez az ige volt az életemnek az első olyan igéje, ami megszólított, és ott az a szó van, hogy azonnal követte. Na, én nem az azonnal voltam. Én megtértem 89 februárjába, és még úgy májusig azért még úgy visszatekintettem. Sőt, egyszer bevallom, most ne kövezzetek meg, Isten tiszteletről hazajöttem, mondtam, tegyetek ki, Dunakeszin, ott még van egy diszkót, még én tovább folytatom. És sajnos így voltak a kezdetek, én ezt nem, ez volt. De minden esetre elindult aztán bennem, hogy az ige, ez így mondom, nagyon megszólított, és az, hogy azonnal úgy megszégyenültem, mondom, én nem egy ilyen azonnali gyerek voltam, de aztán valahogy elindult az életem, és elkezdtem követni Jézust, és elkezdtem követni ezt az utat, amit abszolút nem bánok meg, és fogok arról beszélni, hogy mennyire jó dolog ez. Oké, majd azt is eljutunk oda. Na, ki követett már autót? Autót. Követett autót. Kiment autó után, mert mit tudom, el kellett menni egy helyre, és nagyon kedves volt az az ember. Azt mondja, nem magyarázom el neked, mert lehet, hogy bonyolult, de gyere utánam. Követtetek így autót? Igaz? Na, akkor szeretnék megkérdezni egy dolgot. Hogy amikor követed ilyen autót, hogy el kell menni egyik helyre a másikra, akkor te jobbra és balra a természetből mit lát? Semmit. Nagyon érdekes, nem? Mert akkor valójában fókuszban van. Az autót, akit kell követni, mert neked abban a célba kell elmenni. Na, itt kezdődnek a problémák. Hogy amikor azt mondjuk, hogy Jézus követő élet, akkor Jézus követő életben az benne kell, hogy legyen, hogy ő a fókusz. Ha nem ő a fókusz, akkor nagyon nehéz lesz lekövetni. Akkor lehet, hogy egyszer azt fogod látni, hogy hol van már? Mert már három zebrán, már értitek, a kanyarba elment meg, lámpánál, stb. Amikor az autó ilyet csinál. De amikor egy ilyen helyzetben vagyunk, hogy el kell jutnunk nekünk egy olyan ismeretlen helyre, és ki ismeri a mennyet? Ismeretlen hely? El akarunk oda jutni? Akkor jó, hogyha ezt az autót, mint az autót pontosabban, Jézust így követjük. Fókuszba ő neki kell legyen. Akkor biztos, hogy révbe jutunk. Annyit még egy történetet, aztán utána belemelegedek én is, és az igével fogok, de csak egy kicsit. Erről a követésről mindig ez jut eszembe, ezt már elmeséltem itt testvéreknek, hogy egyszer történt, hogy Pécsre mentünk le konferenciára, és mi egy öten voltunk, ez egy nagyon rég volt, ez 89-90-es évekből beszélünk, egy egyes golfal, öten ültünk a golfba, és úgy Pécstől 30 kilométerre le is robbant az a golf. Hát, hogy tovább is, konferencia jön, és akkor egy kedves ismerősünk, Péter nevezett ismerősünk jött, és meglátta, hogy le voltunk robbanva az autóval, És akkor mondtuk, hogy húzzám el be, vagy, na, szóval vigyen tovább. Azt, Pétert azt is ismeritek. Lényeg az, hogy vonókorog, vonókötél, tudjátok a dolgot, megyünk. Ők öten a Mercedesbe, mi a autóba, mi öten ebbe a kis golfba, és akkor sietünk. És akkor a következő történik. Így megyünk, és akkor csak egyszer csak azt veszem észre, hogy ez az előttem, aki húz engem, Mercedes, elkezd indexelni. Mondom, mit csinál? Indexelünk. Hirtelen úgy meglepődtem. És akkor a hátom mögött a fricág ült. Mondom, te figyeljetek már, Péter indexel. Azt mondja, ne csinál semmit, csak kövesd. Hát mondom, szóval kövesd, amikor vonó kötéllel vagyunk, semmi más egyéb dolgot nem tudtam csinálni, követni. És képzeljétek el, erre most is megmondom, rá gondolok, ez Isten kísértés volt, sort előztünk. Nem egy autót, sort előztünk. Hú, odaértünk időben, ennek köszönhetően, de azt még egyszer nem csinálnám meg. Ezt megmondom, ez, ha rá gondolok, itt összerándul a gyomrom, hogy ez mennyire életveszélyes volt. Na most erről csak ennyit. Szóval a követésről csak egy. Nem tudtam más csinálni, csak követni. Szóval, és kétféleképpen azért mondom, hogy ha valaki autót követett, akkor ezt vagy úgy tudja, hogy fókuszban van az autó, és abba az irányba megy, és leköveti, és biztos, hogy akkor abba a célba eljut. Vagy egy másik módja van, amiről most csak egy elmondom, de az ige is majd erről fog beszélni, hogy ahogy én össze voltam kapcsolva ezzel a kötél által, az ige mondja, hogy ragaszkodjunk a megvallásunk főpapjához, ragaszkodjunk Istenhez. Ha ilyen módon egy ilyen nagyon szoros kapocs van, akkor abban biztos lehetsz, hogy azon azt az autót, vagy azt a szemét fogod követni. Vagy a szemed látásával, és folyamatosan a fókuszban van számodra Isten, Jézus, és akkor tudja, hogy leköveted. Vagy egyszerűen egy olyan ragaszkodás, és mind a kettő fontos, hogy egy olyan belső motivációd van ahhoz, hogy ő hozzá ragaszkodjál, hogy ez biztos, hogy nem fog letéríteni az útról. Ez az a második esemény, én azt nem mondom, hogy az első, mind a kettő nagyon fontos, hogy meglegyen ez akár a vizuálisan, meglegyen ez úgy, hogy követed az igét, figyelmezel a dolgokra, de ami nagyon-nagyon fontos, hogy ez a belső ragaszkodásod, ez a belső motivációd, hogy én az Úrral akarok együtt lenni, ezt gondolom, hogy ez fog igazán azon az úton tartani. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy kialakuljon. Amen? Nézzük meg akkor az 5 Mózes 13-at, most már kezdek belemelegedni. 5 Mózes 13, na nem úgy. 5 Mózes 13, 1-től szeretném felolvasni a 4-es verszakig. Itt egy negatív példa van, de viszont nagyon tanulságos. Azt mondja az ige, hogy amikor te közötted jövendőmondó vagy álomlátó támad és jelt vagy csodát ad néked, ha bekövetkezik is az a jel vagy a csoda, amelyről szólott néked mondván, figyelj, kövessünk idegen isteneket, akiket te nem ismersz, és tiszteljük azokat. Ne hallgass eféle jövendőmondónak beszédére, vagy eféle álomlátóra, mert az Úr a te Istened kísértiteket, hogy megtudja, hogy szereted az Urat. Szereted az Urat, a te Istenedet teljes szívetekből és teljes lelkedből. Az Urat, itt a szemüveg. Az Urat, a ti Isteneteket kövessétek, őt féljétek, és az ő parancsolatait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és ő hozzá ragaszkodjatok. Ámen. Az a helyzet, hogy harc megy a követőkért. Erről szól ma a világ. Kiolvasta már azon a Facebookon, hogy kövesd az eseményt. Sorozatfilmeket ki szokott nézni? Ma arról szól a dolog, hogy követő legyél. Valamit kövess. És önmagában a követés, még egyszer mondom, nem rossz dolog. De az, hogy mit követsz, az viszont meg fogja határozni az életedet, és hogy te milyen ember leszel. Olyan ember vagy, amit te követsz. Nagyon egyszerű. Ha te, itt azt mondja az ige, és nézzük meg, hogy azt mondja itt, hogyha idegen istenek, vagy, hogy is mondja pontosabban, idegen istenek, vagy hamis proféciák, stb. jövendőmondások és ilyen dolgok vannak, azt mondja, hogy ennek is az a célja, hogy kövesd azt. Követővé akar tenni. A világ is követővé akar tenni, a bűn is, az okkult dolgok is. Mindennek az a világ részéről is, vagy az ördög részéről is az a cél, hogy követőjé váljál. Akit, ha ő azt elnyeri egy emberben, hogy ezt a követő életmódot kiépíti, akkor azból nagyon-nagyon nehéz megtérni. Elhiszitek? Ez amikor egy követő élet elindul, viszont nagyon-nagyon nehéz Jézus követéséből kiesni. Ez a pozitív benne. Ha te követed Jézust, és követed Istennek a dolgait, abból nagyon-nagyon-nagyon nehéz kiesni. Abból nagyon egyszerűen, talán azt kell mondanom, lehetetlen, mert egyszerűen kialakult az az életforma, kialakult az az életritmus. És ezért ma harc megy a sötét oldalról és az igazság oldaláról. És nem mindegy, hogy te kit fogsz követni. Az mindig meg fogja határozni az életminőségedet és a jövődet. Amen. Na ezt látjuk, hogy már az Ószövetségben is, és nagyon érdekes, még itt egy kitérek egy pillanatra, azt mondja, ha bekövetkezik is az a jel, vagy az a csoda, amelyet szólt. Szóval lehet, hogy legálisnak tűnik, de mégis, hogyha ez egy hamis forrásból fakad, akkor se szabad követned. Ezt mondja itt az ige. Mert az nem a te istened. Az nem az Istentől van. És ezt még tudjuk nagyon jól. Ez csak úgy zárójelvét bezárom. Szeretnétek egy pozitív szemét látni, hogy hogy kell követni az Urat? És hogy milyen eredményei vannak? Na, akkor erről most többet fogunk beszélni. Elrettentettelek most benneteket, és most szeretném, hogy pozitív legyek. Józsué könyvéhez lapozzatok. Józsué 14. fejezetében nem Józsuéról lesz szó, hanem itt Kálebről, de nagyon fontos igazságokat tudunk meg Kálebről. Józsué 14. fejezete 6-tól 14-ig. Hozzámennének pedig Józsuéhoz, Júdának fiai Gilgába, és mondja néki, Kenezeus Káleb, Jefuné fia, te tudod azt a dolgot, amelyet beszélt vala az Úr Mózesnek, az Isten emberének én felőlem, és te felőled Kádes Barnevában. 40 esztendőt voltam én, mikor elküldött, 40 esztendős voltam, igen, mikor elküldött engem Mózes az Úrnak szolgája, Kádes Barnából, hogy kikémleljem a földet, és úgy hoztam néki a hírt, amint az én szívemben volt. Atyám fiai pedig, akik feljöttek vala velem, elrémítették a népnek szívét, de én tökéletesen követtem az Urat, az én Istenemet. És megesküvék Mózes azon a napon mondván, bizony a föld, amelyet megtapottok, a te lábad tiéd lesz örökségül, és a te fiadé mindörökké, mivel hogy tökéletesen követted az Urat, az én Istenemet. Most pedig ímé megtartott engem az Úr életben, amint szólt vala, most 45 esztendeje, mióta szólott vala az Úr e dologról Mózesnek, mi alatt Izrael a pusztában bolyongott, és most ímé 85 esztendős vagyok. Még ma is olyan erős vagyok, mint azon a napon voltam, mikor elküldött engem Mózes, amilyen akkor volt az én erőm, most is olyan az én erőm, harcoláshoz és járáshoz, kerésre. Most azért add nékem ezt a hegyet, amelyről szólt vala az Úr a napon, mert magad is hallottad azon a napon, hogy anákok vannak ott, és nagy, erősített városok, hát ha velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, mint megmondotta az Úr. És megáldott őt Józsué, és odaadta Hebront Kálebnek, a Jefuné fiának örökségül. És most a 14 az összefoglalja. Azért lőn Hebron a Kenezeus Kálebé, a Jefuné fiájú örökségül, mert minden napig, amiért, hogy ő tökéletesen követte vala az Urat, Izrael Istenét. Ámen. Végülis a 14. verszak pontosan összefoglalja, hogy miért is lett neki öröksége. Énekeltük most is, igaz? Az örökséget. Miért kapta meg az örökséget? Mert teljes szívéből tökéletesen követte az Urat. Ez gyakorlatilag azt gondolom, hogy nagyon jó látni, hogy az örökségünknek a birtokba vételéhez, ez azt mondom, talán elenyészete. Ez nagyon fontos, hogy mi kövessük az Urat. Mert ha Isten követés nélkül, én azt gondolom, hogy nem fogjuk elnyerni, és nem fogjuk megkapni azt a fajta örökséget, amit Isten elkészített számunkra. De ennél a történetnél még maradjunk, és a hetes verszakhoz egy pillanatra nézzünk vissza. Kitérő lesz ez, de szerintem nagyon érdemes megnézni. Itt azt mondja Káleb, hogy 40 esztendős volt, és ő 40 esztendős korában a 12 kémmel kiment, és elkezdte megszemlélni azt a földet, amit Isten nékik ígért, a Kánaánt. Ebből visszajöttek mind a 12-en, és nagyon érdekes, hogy ebből a 12-ből 10 egészen másképp látta, vagy lehet, hogy ugyanazt látta, de mégis másképp mondta el azt a történést, mint Józsué és Káleb. Mi volt? Azt látták, hogy nagy óriások vannak, nagy harcoknak ára van ott, tényleg egy nagyon... De látták természetesen azokat a nagy szöllőszemeket, látták, hogy mekkora áldást is Isten elkészített számukra, de mégis, amikor visszajöttek ebből a 12-ből 10, hát leírta, hogy mi szöcskék vagyunk a szemükben, vagy sáskák vagyunk, megesznek, mint a kenyeret, hát olyan óriások vannak ott, hogy hogy van. És Káleb csitította a népet, ne beszéljetek így. Ez így nem jó. És ő elmondta, hogy ott meg tudunk ezzel küzdeni. Hát Isten nekünk adta. És itt egy nagyon fontos igét mond, azt mondja, hogy úgy hoztam a hírt, amint a szívemben volt. Képzeld el, hogy 12 ember elmegy, és volt ott 2, de most Káleb az, aki az információt, amit a szemeivel látott, azt nem csak a szemein keresztül mondta el, mert nagyon egyszerű elmondani egy problémát. Ha látod, akkor azt nagyon egyszerű el lehet mondani. Mindenki látja, hogy most itt ki van folyva valami, stb. Most csak ezt mondom. De Káleb ettől többet tett. Hagyta, hogy a szívén keresztül megszűrődjön az, amit lát. És azt mondja, hogy én a hírt a szívemből hoztam. Ő nem a látás alapján ítélte meg azt a helyzetet, hogy ott óriások vannak, és mekkora nehézségek lesznek, hanem azt mondta, hogy a szívemből hoztam én a hírt, és mi volt az ő szívében? Az az ígéret, amit Isten adott, hogy néktek adom ezt a földet, ez az az ígéret, amit Isten elkészített Izraelnek. És tudjátok, ez nekem nagyon fontos volt, hogy ezt most megértsem. Mert nagyon sokszor van az embernek az életében, és szerintem mindenki van így, hogy ott van egy kőkemény probléma, egy látott dolog, és fölemészt. Hú, a túróbb ezt már nem tudom megoldani. De csak ha gyülekezeti szinten nézünk, a gyülekezetnek is vannak céljai, és van egy csodálatos ígéretünk, hogy ez a gyülekezet a Dunakanyarnak milyen lesz? Világító szövédneke tornya, világító torony. Ez az ígéret. De ha az ígéret kikerül a szívből, akkor csak azt látjuk, hogy hogy a túróba fogjuk mi ezt megcsinálni. Ha magunkra nézünk, ez lehetetlen. Teljesen lehetetlen. Hát a gyülekezeti házat is föl kell még építeni. Annyi gondunk van. De ha a szívedben ott van ez az ígéret, és az életedben ott vannak azok az igeik, azok, amiket Isten neked adott, és ha a problémát megtekinted, de ezen a szűrőn keresztül engeded, akkor te le tudod győzni. Fontos, hogy a szíveden keresztül, az ígéreteiden keresztül, a hiteden keresztül lássad mindezt a dolgot. Akkor abban a pillanatban megtörténik az, amit Kálebbel is megtörtént, hogy ő része lett az örökségnek, de az a 10 az nem lett része. És csak azon múlt, hogy nem engedték be a szívükbe, nem volt benne a szívükbe az a kijelentés, az a fajta ígéret, amit Isten mindenkinek megadott Izrael fiainak. De ez a személy azt mondta, nem igaz, amit csak látok, az nem az a legfontosabb. Igen, elmondta, valóban vannak óriások. Reális volt. De a hírt azt mondta, hogy én azt mondtam, meg tudjuk oldani. De csak azért, mert a szívében ott volt. Ha a szívedben nincs benne az a fajta ígéret, akkor nagyon nehéz. De ha ott van az az ígéret, akár most a gyülekezetünkre, és a szívedben ezt tudjuk, vagy a szívünkben tudjuk forgatni, hogy ez a gyülekezet valóban világító toronnyá lesz, akkor azokat, amit ma mit látunk, azt le fogjuk tudni küzdeni. Ez az ígéret az, ami biztosít bennünket. És ha ez a szívünkben hittel ragadjuk meg, akkor ezt a látott dolgot tudjuk úgy értékelni helyesen. Nem nagyobbítjuk fel. Nem is kicsinyítjük, hanem azt mondjuk, hogy az Úr nekünk ezt nekünk ad és megoldja. Ez volt Kálebnek a sikere. Egyszer, hogy a szívéből tudta átformálni, tudta a híreket, illetve a látott dolgokat megérteni, és a másik, amiért örökségbe tudott bekerülni, hogy tökéletesen követője vált. Ő az egész pusztai vándorláson, ő nem akart se jobbra, se balra, hanem amikor a felhő felszállt, akkor ő azzal ment. Amikor a tűzoszlop felszállt, ő azt az utat követte. Ő nem akart se jobbra, se balra, hanem követte, és ennek következtében áldást nyert, örökséget nyert, külön még azon belül, hogy általánosságba vett örökség, neki személyes öröksége is lett. Személyes. Személyes. Ámen. És ezt az igét, hogy felolvastam, azt látjátok, hogy több igé szakaszban is pontosan ezt kiemeli, akár a 8-asba, a 9-esbe, 14-esbe is, hogy követte. Ez egy fontos esemény volt, és ez nagyon fontosan rávilágít, hogy Isten követő, Szent Szellem követő emberré volt ő és többen mások. Ez a pusztai vándorlás, hogy említettem, ez Izraelnek az életében egy sikeres év, sikeres évek voltak. Bármennyire is azt lehet mondani, hogy volt egy 40 év, de olyan érdekes, hogy Isten ezt a pusztai vándorlást hogy látja. Jeremiás könyvéhez lapozzatok, a Jeremiás 2-höz, és ott nagyon érdekes dolgot mond, hogy mi is történt, és ő hogy látja, hogy szemléli Izraelnek ezt az állapotát, ezt a 40 évét. 2-től szeretném felolvasni a 8-as verszakig. Menj el és kiálts Jeruzsálem füleibe mondván, ezt mondja az Úr, emlékezem rád gyermekkorodra, gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod szeretetére, mikor követtél engem a pusztában, amíg be nem vetett földön. Figyelj, most meg fogsz lepődni, amit most fogok olvasni. Szent volt Izrael. Szent volt Izrael az Úrnak, az ő teremtésének zsengéje, akik emészték vala őt, mind vétkeznek vala, veszedelem támad rájuk, azt mondja az Úr. Halljátok meg az Úr szavát, Jákob háza, Izrael házának minden nemzetsége. Így szól az Úr, micsoda hamisságot találtok bennem, a ti atyáitok, hogy elidegenedtek tőlem, és hiába valóság után jártok, és hiába valóká lettetek. Még csak azt sem mondták, hol van az Úr, aki felhozott minket Egyiptom földjéről, aki vezérelt minket a pusztában, a kietlen, járatlan földön, a szomjúságnak, a halálnak árnyékának a földjén, melyben nem vonul át ember, és halandó nem lakott. És bevitt titeket a bőség földjére, hogy annak gyümölcseivel, javaival éljetek. Bementetek, és megfertőztettétek az én földemet, és az én örökségemet utálatossá tettétek. A papok nem mondták, hol van az Úr. A törvénymagyarázói nem ismertek engem. A pásztorok hűtlenekké lettek hozzám. A proféták pedig a Baál által profétáltak, és azok után jártak, vagy azt követték, akik telhetetlenek. Ámen. De az elejére szeretném most felhívni a figyelmet. Mit mond? Hogy Izraelnek volt egy nagyon jó korszaka, és az a 40 éves pusztai vándorlás volt. Azt mondta néki ott az ige, hogy emlékszem a te gyermekkorodra, ragaszkodásodra, mátkaságod szeretetére. Ilyen volt még Izrael a pusztában. A pusztai vándorlás kapcsán a Csaba felolvasott egy-két igét, Méri báb, Massa, ott úgy azért ebből az igéből, aki visszaemlékeztek a kezdetre, akkor ott szerintetek nagyon engedelmes volt Izrael? Ott lázadott. Az ugye lázadtál. Abban a pusztában, tudjátok, hogy mennyi, hogy is mondjam, rossz dolog, vagy csak csúnya dolgot csinált Izrael? Hányszor fellázadt? Hányszor mondott nemet? És mégis Isten ebben a pusztai vándorlásban annyira szerette Izraelt, és azt mondja, szent volt Izrael az Úrnak. Mert viszont volt egy dolog, amit Izrael jól csinált. Tudjátok mit? Követte az Urat. A szívükben rengeteg probléma volt. Rengetegszer lázadtak, De egyet mindig megcsinált, hogy amikor a felhő felszállt, akkor Izrael ment. Amikor a tűzoszlop felszállt, akkor Izrael ment. És minden egyes helyen, ahol Isten szelleme és tűze megállt, ott megállt és letáborozott. Olvassátok el. Ez mindig így volt. Minden egyes helyzetben követője volt Istennek. És ezt a követő életmód, ebbe azt kell, hogy lássam, hogy bele van, belefér, most ezt úgy értsd jól, most nehogy ezt emeld ki a mai napból, belefér a bukdácsolás. De ha te a követő életet eltökélted magadba, akkor Isten részéről azt mondja, szent vagy. Akkor téged szeret. Akkor te szent. Akkor te szentje vagy. De csak egyet kér, hogy te a követésre tedd fel az életedet. Akkor belefér az még, ha, hogy esetleg egy kis húsért is úgy, jaj, de jó lenne, vagy miért keserű ez a víz? Tudjátok, hogy mi az érdekes? Hogy ezt a pusztai vándorlásba, és most nincs időnk arra, de úgy emlékezzetek vissza, vagy idézzétek fel, hogy hány állomás volt. Vannak pozitívak. Például Refidimben, amikor legyőzték az amelekitákat, mennyire pozitív győzelem volt. De Márába, amikor bejutott Istennek a népe, akkor az szerintetek kivezette oda? Márába kivezette oda azt a népet? És tudjuk, hogy úgy ment Izrael, hogy a felhő előttük ment, meg a tűzoszlop. Isten vezetése volt? Ki kell mondani? Igen. Hova vezette őket be? Márába? Bevezette őket Refidimbe? Harcoljanak? Befezette őket? Sorolhatnák egy-két olyan problémás helyet? Masszába? Meribába? Ott lázadtak? Ez mind Isten vezetése volt. De tudjátok, az Isten vezetésében viszont nyilvánvalóvá válik a szívünk is. Ha te követed, akkor önmagadat is megismered. És azt is megnézi, azt mondja az Úr, hogy megvizsgálja a szíved, hogy te mennyire ragaszkodsz hozzá. És ebben a Márában például, amikor Isten bevezette Izraelt erre a pusztai helyre, és már nagyon szomjas volt, már 3 napja már mentek a Verestengertől, már kivoltak, már 3 nap az már azért durva, minimális kis vízzel. És ott van egy tó, azt a de jó, belenyalnak, keserű, vagy hát pontosabban, igen, keserű sós, vagy nem tudom mi volt. És akkor, na hogy tovább? És akkor gyorsan föllázadtak Mózes ellen, mondták, hát miért hozták ki, mert tudjuk, hogy mindig te vagy az oka mindennek. Hát ha nincs hús, ad neki, te vagy. Tudod, se sapka, savacsapka, minden, teljesen minden. Mózes volt mindenért, ő vitte el a balét. De Isten azt mondta, ott van egy darab fa, vesd bele. Megoldást adott? Az Úrnak az útján lehet, hogy belekerülsz olyan helyzetbe, amit nem számítasz, ami fáj. És tudod, az új szövetségben is el szeretném mondani, hogy sok ilyen van. Pálnak az útja, szerintetek, az Úr útján járt? Béreába, amikor megkövezik, az belefér? Hajótörés? Belefér? Milyen ez az Isten? Föltehetnénk. Ez az Isten nagyon jó. De másképp jó, mint amit gondolunk. Beleférnek ezek. Tudod miért? Mert nem ebből a földi szemszögből kell mindent szemlélni, hanem mennyei szempontból. De Pálnak az a munkája, vagy az a pusztai vándorlás, az sokkal kiterjedtebb volt. Nem az egyénekről szólt, hanem az üftörténetnek volt a része. És te is, és én is az üftörténetnek vagyunk a része. És lehet, hogy az életedben vannak márák, vagy van Refidim. És sorolhatnám, ami a pusztában van, de egyet tudj meg, ha te az Úr útján járván kerültél ebbe a helyzetbe, és itt van a pont, vagy itt van a lényeg, akkor te ebből ki fogsz jönni. Akkor bele lett vetve az a kereszt, amit Jézus Krisztusnak az előképe, az a fa. A Golgotai kereszt bele lesz vetve abba a helyzetbe, és a keserűségből édesen fogsz kijönni. Ott lesz az a segítség. Ott volt Mózes, Áron, Húr, fölemelvén a kezőt. Józsué harcol, győzött Refidimben. Van győzelem? Van győzelem. Ezen az úton vannak igazi isteni győzelmek. És tudjátok, hogy mi az, amit nekünk kell harcolni? Az isteni harcot. Az Istenért hogy mondják ezt? Gyorsan akartam. Az Úr harcát. az Úr harcát, ha harcolod, abban mindig győztesen vagy. De hogy az Úr harcát nem tud, ugye, hogy nincsen úgy harc, hogy kikerülöd mindig a harcot. Érted? Olyan nincsen. Hát Márában is az egy harc volt. Refidimben harc volt. De mi történt? Győzelem. A győzelmet nem tudjuk harc nélkül átélni. És mire vagyunk elhívva? Hogy győztes életet éljük. Mit mond az ige? Aki győz, az mit fog csinálni? Az örökségű nyer mindent. Hát hogy lehet győzni harc nélkül? Én még olyat nem láttam. Szóval nem kell megijedni, csak azért mondom, hogy nem kell megijedni, amikor háborúságok, harcok vannak, meg néha vannak ilyen kisebb tűzlángolás. Ezek nem benne vannak. Ezt úgy kell látni, hogy az Istent akarom továbbra is követni. Ha én az Isten követője vagyok, akkor ezek gyakorlatilag el fognak csitulni, meg fognak oldódni, és te győztesen fogsz kijönni belőle. Én ezt látom az igéből. Káleb ilyen volt, az a nép ilyen volt. De visszatérve Jeremiáshoz a pillanatra. Azt látjuk, hogy voltak, mondom, problémák, de mégis Isten azt mondta, szent vagy. Ez nagyon megdöbbentő, nem? Ez annyira, szóval Isten annyira másképp látja ezt az egész helyzetünket. Ha az Úr útján járunk, és az Úr harcát harcoljuk, akkor hidd el, hogy belefér a bukdácsolás. Csak egy a kérésem, hogy a szívedben kötelezd el magadat, hogy az Urat követem. És ragaszkodjál az Úrhoz. Akkor te neked azok a dolgok meg fognak szűnni. Nem lesz probléma. Nem fog Isten számára állni. Akkor ki tudsz abból jönni? Ezzel kapcsolatos itt egy igét hagy mutassak. Egy hasonló gondolkodás, pontosabban a gondolkodását Istennek ezzel kapcsolatosan. A 4 Mózes 23-hoz lapozzatok, a 4 Mózes 23-25-ben van ez az ige, ez a pusztai vándorlás, és itt is a pusztába Isten elvezette, képzeljétek el, Bálák és Bálám történetéhez fogunk eljutni, és Isten arra a helyre, a Moab mezejére vezette el Izrael fiait. A Moab mezején, képzeljétek el, olyan események történtek, hogy ott el akarták pusztítani, az volt a célja az ellenségnek, hogy elpusztuljon Izrael. Hogy megátkozza Bálám, felkérte Bálák Bálámot, hogy átkozz meg ezt a népet, hogy el tudjam őket pusztítani. Bevezette Isten egy olyan helyre, ahol a háttérben, amiről ő nem tudott, egyszerűen gonosz dolgok történnek ellene. Éreztél már ilyet? Hogy nem biztos, nem kell megijedni attól, az Úr útján jársz, lehetnek ilyenek. Én azt akarom mondani, az Úr útján benne vannak. Nem kell megérni, hogyha valami esetleg nem úgy néz ki. És ez magamnak szól elsősorban most, mert én is sokszor. Hát valami nem úgy van. Hol van az Úr? Ott van az Úr. Ott van az Úr, meg akar ebben tanítani, meg akarja mutatni, hogy milyen a szívem, hogy én továbbra is hozzáragaszkodok, és tudod, mit akar ő? Meg akarja mutatni az ő dicsőségét. Meg akarja mutatni a szabadítását. Meg akar tanítani veled valamit. Ez nagyon fontos. És itt a következőt mondja a 4 Mózes 23-25-ben, most figyelj, történet, ahogy mondtam, Bálám már nem tudom, hanyatszor megy, és próbálná, de nem sikerül megátkoznia, mert mindig a szájából áldást mond Izraelre, és aztán már az utolsó környékén járunk, amikor ezt mondja Isten, Bálám mondja, de Istennek a szavát mondja, nem vett észre Jákobban hamisságot, és nem látott gonoszságot Izraelben, az Úr az ő Istene, ő van vele, a királynak szóló rivárgás hangzik ő benne. Mert megkérdezte, hogy hát akkor miért is átkozzam őt meg? És Isten 40 év, figyelj, 40 év pusztai vándorlás már lement. Nincs idő arra, még egyszer mondom, rengeteg olyan esemény van, amire már a bicska nyílik a zsebünkben. És a legvége, ez már a vége, a 40 év vége, mert utána már mennek át a Kánaán földjére, ekkor Isten azt mondja, nem vett észre Jákobban hamisságot. 40 éves pusztában nem látott benne hamisságot. Azt mondja, nem láttam benne gonoszságot. Olvassátok el akkor a pusztai vándorlást. Találtok te. Találsz te benne gonoszságot, vagy találsz te benne vétket? Vagy hamisságot? Hát sokat találunk benne. Emberileg sokat. De Isten valahogy mégis azt mondta, jön az ellenség, én azt mondja, ebben nem látok semmit. Mi ne átkozz meg? Hát ez teljesen szent népem. Ez egy szent nép. Én így látom Izraelt. Ebben nincs vétek, ebben nincs hamisság. Ez a szent nép. De egyetlen egy dolog volt, ami csak pozitív volt, és megmentett őt, hogy követte. Semmi más. Mihelyt letértek volna az útról, akkor Izrael nem jutott volna oda. Te hiszitek? A követő élet az, ami egyedül esélyt ad arra, hogy a bukdácsóló is belépjen a mennyek kapuján. Ha követed az Urat. Ezt kell eldönteni. Ez valójában a megtérés. Ez az, amikor az ember Istenhez járul, és nem azt mondja, hogy csak egy rövid pár perc alatt elrendezem a dolgomat, hanem azt mondom, Uram, én ráállok erre, és téged foglak követni. Bárhová vezet az út, lesz benne, mára, biztos, hogy lesz, most mondom, mindenki szembe találja magát, hogy meg kell küzdeni a keserűséggel, nem adják olcsón az örömöt, de viszont van keresztünk. Ha a keresztet be tudod vetni, Jézusnak az áldozatát beveted abba a keserűségbe, akkor édes lesz. Köszönöm. De ez édes víz. Köszönöm. Az jó, hogy nem sós vizet hoztál. Ne hozzál sós vizet. Köszönöm. Köszönöm, Frici bácsi, te gondolatolvasó. Kitaláltad. Oké. Okay. 2 Mózes 15, ha még itt egy picit itt leidőzhetünk még, akkor még ezt az igét, és még egy csomó igét is elmondtam volna, de nem fogom most megtenni. De a 2 Mózes 15-öt, és majd utána még legalább egyet elmondok. A 2 Mózes 15-13-ban, ez egy hősi eposz, ez egy igazi harcos ének, és beszéltem róla, és ezt meg kell tanulni, ezt tudjátok, hogy kötelező? A 2 Mózes 15-13-at, a 2 Mózes 15-ben ezt az éneket meg kell tanulni, mert az ez a mennyben ezt fogják énekelni. És semmelyikőtök ne úgy legyen, hogy... Érted? Nagyon fontos, hogy ott bele kell adni apai nyelvet. Most érdemes megtanulni. Lovat, lovasával együtt. Na, 13-as verszakot felolvasom. Az pedig... illetve hát oda se lapoztam még, bocsánat. De ti, igen, de elmondjam kívülről? De énekel velem. Kegyelmeddel vezet, na csak azért, tudom, azért csak mondom, nehogy belebakizzak. Kegyelmeddel vezérelted a te megváltott népedet, hatalmaddal viszed be a te szent lakóhelyedbe. Hogy vezette Izraelt Isten? Kegyelmével. És tudjátok, az előbb elmondtam, hogy mennyi minden történt. A kegyelembe beleférnek a problémák? Beleférnek a megpróbáltatások? Bele. A kegyelem az itt azt látszik Isten részéről, hogy a próbákat nem fogod megúszni. De egy biztos, ő szemszögéből te szent vagy. Ha te követed, és a kegyelem útján jársz, már pedig az a kegyelem útja volt, az a 40 év az puszta, az kegyelem útja volt, mert azt mondja, kegyelmével vezette. Abban a vezetésben mindenütt ott volt Isten kegyelme. De abban a kegyelemben volt megpróbáltatás. De kitartott, követte, és győztesen tudott kijönni Izrael. Én ebben az Istenben hiszek. Ez az Isten az, aki azt gondolom, hogy elkészítette, és most is el van készítve ez a kegyelem útja, ez pedig Jézus Krisztus. Azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. De ezen az úton Pál, Péter is sorolhatnám, megjöttek ezek a problémák, de mindig tudtunk győzni. És akkor erre azt mondja, ne féljetek, és ne féljünk, hogyha próbák, kísértések, megpróbáltatások, ha esetleg a házzal, a magánéletedben, ha az Úrnak az útján jársz, ha az őt követed, és ezt eltökélted a szívedbe, akkor tudd meg, hogy ez miatt, hogy te követed az Urat, szent leszel, megszabadít, és minden helyzetedből kimenekít. Persze a jóból nem, csak a értsél. Amen. Hát úrvacsora lesz, és én nekem még körülbelül lenne sok minden mondani valóm. Egy párat még el kell mondanom, mert még sehol se tartok. Azt mindenféleképp el szeretném mondani. Nem. Oké. Okay. Két igét fogok most elmondani, nem csak itt most gyorsan végignéztem, mi az, amit nagyon szeretnék elmondani, de legalább két igét, azt nagyon el szeretném mondani. Ahogy beszéltünk, hogy vagy úgy követünk valakit, hogy látjuk, vagy úgy is, hogy ragaszkodunk hozzá, ez jó, de képzeljétek el Jézus ma követni, így nem tudjuk. Mert nem látjuk, mert nagyon egyszerű, nem látjuk. De van egy módja őt követni, tudjátok mi? Vannak lábnyomai. vannak nyomok. A Zsoltárok 65-ben, 12-ben mond egy nagyszerű igét. Azt mondja az ige, hogy megkoronázod az esztendőt jó voltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Vagyis amikor az ember Istennek az útján, az ő nyomdokain jár, akkor azt mondja, hogy ha sikerül belépned abba a nyomba, és sikerüljön, azt mondja, akkor neked kövérség fakad. Én ezt el tudom mondani. András is. Igaz? Mi tudjuk. Ezt mi élvezzük. Mi nagyon sokszor beleléptünk ebbe a nyomba. Itt az a kérdés, hogy azok a vékonyak, azok hogy csináljátok ti? Miért nem vagytok követőink? Sorry. Szóval, nyomdokaig van kövérség fakad, szó szerint egyébként az van, hogy gazdagság, bőség és termékenység. Vagyis egy nagyon pozitív dolog. Amikor az ember Istennek a nyomdokait követi, és belelép azokba a lábnyomokba, amikor teljesen beleilleszkedik a lábad, akkor érzed, hogy valami olyan dolog történt, az igazi bőség, anyagilag is, és szellemileg is értendő ez, hogy rátszála menj, mert úgy abban a lábnyomban vagyok. Azt csinálom, amit Isten elhívott, azon az úton vagyok. Ilyen dolog ez. A nagyon pozitív, és ezt arattam volna a vége felé, hogy értsük meg, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon jó dolgok is vannak benne. Olyan áldásokat készít el az Úr, amikor az ő nyomdokaiban vagyunk, hogy egyszerűen felfoghatatlan. Ránk száll a menny, azt mondja, ránk szakad a menny dicsősége. És az a fajta kenet jön az életünkre, kövérség, hát mondom, az már van. Azt most lehet, hogy ki kell néha lépnem majd egy picit. Oké. Okay. Na ez, amit nagyon szerettem volna elmondani, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a nyomdokait követvén nem csak az fog történni, hogy megpróbáltatások, hanem nagyszerű áldások is vannak benne. Például, akkor még egyet mondom, János 12.26-ban is hasonlót mond az ige, hogy azt mondja az ige, hogy odalapozok, bocsánat, mert most összekeveredtem. János 12.26-ba aki nékem szolgál, engem kövessen. Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Aki nékem szolgál, megbecsülőd az atya. Vagyis mit mond itt az ige? Hogyha szolgálni akarod az Urat, akkor mit kell csinálni? Követni. Követő élet nélkül nem működik a szolgálat. Ez nagyon fontos, hogy nem úgy kezdünk el szolgálni, hogy én most kinevezem magamat szolgálónak, hanem úgy, hogy először elkezdem követni az Urat, ebben a követésben kezdem el felfedezni a szolgálati területemet, és meglátom, hogy mi az, ami nekem Isten elkészített, abban elkezdek otthonosan mozogni, és látod az eredményeket, és ennek következtében valóban szolga leszel, és mit mond erre, hogy aki őt szolgál, ezt mit fog Isten csinálni? Megbecsüli. Ugyan tudom, hogy itt effektíve a szolgálatról szól, hogy az becsüli meg, de hogy jutsz el a szolgálatig? Követés. Vagyis ha követő életet élsz, mi fog történni? Megbecsülést kapsz. És ezt látjuk már az Ószövetségben, Kálebnél, hogy örökséget nyert. Ezt látjuk, amikor beleállunk a lábnyomába, áldást nyerünk. És ez így van, hogy a követő életnek az mindig kifizetődő. Ha az Isten igéje szerint élünk, ha az Isten igéjét követjük, az biztos vagyok benne, hogy annak jó, pozitív következményei vannak. A mennyben 100%, és itt a földön is. Egy utolsó, tényleg utolsó ige lesz, itt maradjunk a János evangéliumnál. Ezt fontosnak láttam még, hogy ezt elmondjam, és ezzel tényleg befejezem. A János evangélium 21. fejezeténél röviden csak annyi, hogy itt van az a történet, amikor Péter, tudjuk, hogy előtte háromszor megtagadja, majd itt Jézus korrigálja ezt az eseményt, és itt háromszor megvallatja úgy vele, hogy szeretlek, és ilyen módon megtörténik. És ezek után van egy párbeszéd, amit szeretnék gyorsan elolvasni, a 19-22-ig. Ez pedig azért, János pedig ott volt ez a személy, és azt mondja, ez pedig azért mondta, hogy jelentse, hogy milyen halállal dicsőítik meg majd Isten. És ezt mondván szólva néki, Péternek, hogy kövess engem. Péter pedig megfordulván látja, hogy követi az a tanítvány, akit szeret vala Jézus, aki nyugodott is ama vacsora közben az ő kebelén, és mondá, Uram, ki az, aki elárult téged? És ezt látván Péter mondta Jézusnak, Uram, ez pedig mint lesz? A jobb fordítás az lenne, hogy mi lesz vele? Már azzal a személlyel, aki őt követte, és ez volt János. És erre Jézus azt mondja néki, mondjanék Jézus, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, miközött hozzá, te kövess engem. Amen. Nem volt önző, itt nehogy félreértsük, Jézus nem azt mondta, hogy Jánossal nem számol, hanem az, hogy az egyénnek a felelőssége, hogy kövesd. Nem azért kell követni az Urat, mert divat. Nem azért követjük az Urat, mert a tömeg követi. Hanem itt Jézus azt mondja, hogy ne azzal foglalkozz, hogy János követ vagy nem követ, ha én akarom, őt megtartom. Te ne azzal foglalkozzál, hanem a te egyéni szintelen, egyéni életedben, az személyes módon kell neked azt mondani, hogy én követlek téged. Ez nagyon fontos, hogy ez nem egy tömegpszichózis, ez nem, senkit nem kényszerítünk természetesen, hanem egyedül neked kell ezt eldönteni. És Jézus is itt azt mondta, ő vele ne foglalkozzál, nem miatta kell, hanem te kövess engem. És azt, hogy te egyedül ezt ki tudod mondani, semmilyen nyomás ellenére, senki nem nyomja rád ezt, vagy senki nem kényszeríti rád, és ne, hanem te ezt kimondod, akkor valóban te egyedül személyesen tudsz követőjévé válni. Ez nagyon fontos, igen, hogy te kövess engem. És nem, még egyszer mondom, János nem írta le, hanem arra volt kíváncsi, hogy te Péter, akármilyen is a körülmény, te követsz engem? Te követed? Te követed őt? Egyedül. Vagy csak akkor fogod követni, hogyha mindenki követi. Az nem kell. Úgy kövess, hogy te döntsd el, hogy én mától követője vagyok. Amen? Én akkor itt ezt be is szeretném fejezni. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és kívánom, hogy mindnyájan követői váljunk. Ha ez megtörtént már, akkor csak megerősíteni szerettelek volna benneteket, mert nagyon jó, ne adjuk föl, kövessük az Urat, és ennek jó gyümölcse lesz. Ha pedig van olyan, aki még nem döntött el, hogy kövesse az Urat, és ilyen módon ragaszkodjon az Úrhoz, annak viszont meg lehetőséget adunk arra, hogy ezt megerősítse, akár az alkalom végén, vagy akár a szívedben eldőlt, hogy te szeretnéd követni, akkor nyitottak vagyunk arra, hogy erről beszéljünk, vagy imádkozzunk érted, hogy ez mindenféleképp megtörténjen. Mert ez a követőjét, ennek jó ára van, jó végeredménye van, öröksége van. Amen? Amen. Köszönöm.